A mai napon a bulletintől eltérően, de a evangélikus útmutatót követve, én a Filippi levélben lévő részről fogok beszélni. Ez a Filippi levél 4. versétől a 7. verséig tart. Felolvasom tehát ezt az igehelyet. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Úgy kezdődik tehát a textus, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Néhány napja az egyik munkatársamnak elég nyomott hangulata volt, és nagyon lassan, nehezen múlt el nála ez az állapot, és amikor újra mosolygott már, de még bujkált benne a rossz kedv, azt mondta hangosan maga elé, így szólt, hogy én is minek örülök. És akkor erre válaszul merült fel bennem ez a rész, hogy örülni mindenkor az Úrban. Majd amikor hazaérkeztem, tovább gondolkodtam ezen a részen, és a következőkre jutottam. Először, ami eszembe jutott, az a Úrnak a kegyelme és az Úr fényessége, mely nekünk adatott, és ebben lehet örömünk. Másodszorban azok a az örömök, amiket az élet ad nekünk. És tovább mentem ezen az ösvényen, és ezekről a pillanatokról és percekről merengtem, arról, hogy fontos, milyen tartalmakkal teli pillanatok ezek, és milyen érzésekkel töltjük meg ezeket a pillanatokat, és milyen minőségű távlatokat tudnak kinyitni ezek a pillanatok, milyen távlatokat látunk, ha körülnézünk környezetünkben, vagy amikor egymás szemébe nézünk, és milyen minőségű távlatokat nyitnak a beszélgetések, a találkozások, a kapcsolatok. És azért soroltam föl ezeket, mert már úgy érzem, hogy ezekben a dolgokban gyökereznek a valódi örömök. És ugye olyan örömöket keresünk, amelyek nem csapnak be, és ez nem mindig sikerül. Az életben sok örömforrás vesz körül, és ha ezeket a lehetőségeket az örömnek ajtóknak fogjuk föl, akkor kell, hogy legyen ezen az építményen egy ablak, amely ilyen keresztül kitekintünk az Úrra, és sugarainak fénye befolyással lehet ránk örömeink keresésekor. Mert én úgy gondolom, az Úr távlatokat nyit a cselekvéshez, hitet kapunk a céljainkhoz. És a napok nem lesznek elveszettek, még akkor sem, hogyha rossz kedv bujkál bennünk. És az élet viszonya összefüggő jelentés kap az örömmel. Végső soron ne felejtsük el, hogy az Úr irányítja lépteinket, és ebből táplálkozzon örömünk mindenkor. Nekem ezt jelenti a bevezető vers. A következő mondat a szelídség kérése. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Ezt a gyülekezetnek szóló iránymutatást egy új aspektusból közelítettem meg, és kizárólag a szelídség kifejezésére fókuszáltam. Ahhoz, hogy elmondhassam, mit jelent ez a szó aktuálisan nekem, egy másik igehelytől kell elkezdenem a gondolatmenetemet. Ez a Márk 1.21-től kezdődő rész. Olvasom tehát ezt az ige szakaszt. Szombaton azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: némulj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és azok engedelmeskednek neki. Először is azzal kezdeném ezt a részt, hogy képzeljük el ennek a helyzetnek, jelenetnek a dramaturgiáját. Ugye adva van a zsinagóga, megjelenik Jézus, ott vannak az írástudók, és Jézus tanít nem úgy, mint ők, hanem mint akinek hatalma van, és megjelenik mindjárt a gonosz, úgymond felderítője, előőrse, egy emberbe bújt tisztátalan lélekként. És ugye, ahogy mondtam, ez az első fejezet a Márknál, tehát az evangélium elején rögtön meg lesz az első csörte, az első úgymond találkozás, az úgymond face to face, eye to eye. A gonosz felismeri Jézust: te vagy Isten szentje, mondja. Tudja, nincs köze hozzá, és neki ez a pusztulást hozza. Eddig nem a szelídség nek a története ez, de azért várjuk meg a végét. Jézus megfedi, és rászól: némulj el, és menj ki belőle. Az ember teste megrázkódott, és elhagyta őt a tisztátalan lélek. És ismét azt olvassuk, hogy hatalommal parancsol, és engedelmeskednek neki. És itt a gondolatmenetem végkövetkeztetése mégpedig az, hogy Jézus így teremtett szelídséget az emberben. Így adott neki egy új lelket, egy szelíd lelket. Nekem ezt mondta ez a vers, és megmondom őszintén, ez kicsit megnyugtatott, ez a magyarázat, hogy végül is ide lyukadtam ki, mert éreztem, hogy ez tovább visz, tovább lök a mindennapi tehetetlenségemnek az érzésében. De volt még egy kérdésem, hogy mit jelent, hogy hatalommal szólt? Mi az a hatalom, amelyet mi is ugyanúgy aktívan követhetünk, teljesítünk el, és amellyel mi szelídséget kaphatunk, és hozhatunk másoknak? Ennek a megválaszolásához a második tesszalonikai levélhez kell lapozni. Ebben a levélben a gonosz eljöveteléről van szó, és erre reflektál a következő vers. Tehát felolvasom a 2. Tesszalonika 2.15-öt. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Tehát a hatalom az Isten igéje, és annak a hagyománynak a követése, mely elmondatott, leíratott, és ennek továbbadása, és képesnek lenni a hatalommal arra törekedni, hogy megteremtődjön mindez. A következő mondat, amivel folytatom, így szól. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Az aggodalomról azt mondja a Biblia, hogy még senkinek az életét nem hosszabbította meg, még egy könyökkel sem. Az imáról pedig úgy szól Jakab levele, hogy hittel kérni, semmit nem kételkedni. Az aggodalom egyfajta bizalmatlanságot, hit nélküliséget juttatott eszembe, ezzel szemben állítottam azt a hitet, mely törekvések közepette, ha leakad, az Úrhoz fordul. És feltettem magamban a kérdést, lehet-e önbizalom nélkül bízni az Úrban? Lehet-e hinni az Úrban, hogyha nem hiszek önmagamban? Ez a vers azt válaszolja, bárhogyan forduljon a hangulatod, vagy úgy tetszik az önérzeted, mindenkor felemelheted tekintetedet az ég felé. És miközben a problémák felmerülnek, és sok ember azt mondja, hát, hogy vak vagy, hát ez a valóság, hogy csomó probléma van. Lássunk tovább, és lássunk többet, és higgyük el, hogy elérhetjük őt. Ezzel a kettővel kapcsolatban, hogy tovább látni és elérhetjük őt, szeretnék két történetet elmondani. Az első az, hogy múlt hét végén, amikor ide igyekeztem, a villamoson láttam egy kisfiút, aki a gyermekkoromat juttatta eszembe, és bevallom, hogy amikor láttam az ő mosolyát, az nekem egy képletesen egy könycsepp volt, mert úgy elképzeltem, hogy mi vár rá, amit úgy kb. 100%-os bizonyossággal borítékolhatok, ami vele fog majd történni, és amin ő keresztül fog menni, miközben neki ugyanaz az élet jár, mint bárki másnak, és őt is megilleti az emberi környezet, és meg is érdemelni. És elképzeltem, ahogy a kisfiú a villamoson hirtelen feláll, és azt mondja, én is az atya fia vagyok, ahogy ti. Ugyanolyan vagyok, mint ti. Mindjárt ugyanolyanok vagyunk, mint sok-sok tűlevél a karácsonyfán, és ha ránéztek karácsonykor, jusson eszetekbe, hogy az összes tűlevél adja az egészet. És az egészet díszíti fel a fény. És ez a valódi fénye az ünnepnek. Ahogy az Úr is csak az egész, a teljes szeretetet díszíti fel fényességével. Kérdezem, vajon milyen lenne ennek a fogadtatása az átlag ember számára. De persze ez, ugye, ahogy mondtam, ez egy tovább gondolás, továbblátás, ha úgy tetszik, fantázia. De ennek nyomán én is felidéztem saját történetemet, ami talán már nem lesz ennyire mókás. Gyermekkoromban elhittem mindent, amit ugye tanítottak, elhittem aztán azt is, hogy kevesebbet érek, mint a másik gyermek. Elhittem, hogy én nem érdemlek annyi szeretetet, és annyi odafigyelést, mint a többi gyermek. Majd tovább az életben sem kaptam bizalmat, se bíztatást, ugye, ahogy szokták mondani, tisztelet a kivételnek. És ez a meglévő hibáimra rárakódva egy nagyon súlyos teherként nyomott engem. És ezáltal volt olyan időszak, amikor szinte undorodtam magamtól, és volt olyan időszak, amikor elbújtam, el akartam bújni, és volt olyan időszak, amikor féltem az emberektől. De végül az Úr megszabadított, megismert, megvizsgált, és kegyelme felvértezte lelkemet örömmel és erővel, és elindulhattam a felvilágosodás útján. Én úgy gondolom aztán, hogy Mi lesz ebből, meglátjuk. És ami a legfontosabb, hogy ezáltal már az életem összes olyan lapját kitéptem, ami, hogy úgy mondjam, az adott kultúra írt tele. És csak a váz maradt, a borító, a testem, a belsőbe pedig már az Úr igéje került, a Biblia. Ezért most stílusosan egy bibliai gondolattal zárom ennek a versnek a tárgyalását. Ha előkészítjük az Úr útját, minden halandó meglátja majd Isten szabadítását. Végül az utolsó verssel kapcsolatosan, amely így szól, Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, még kiegészíteném a történetemet. Az életet néha úgy éreztem, mintha egy hosszú, kavicsos, sárral borított utcán húznának végig, de közben soha nem járt bennem az a gondolat, hogy én ezt a szenvedést tovább okozzam másnak. Hanem arra gondoltam, hogy majd az Úr megszabadít, és hogy az Úr örömöt ad. Ma már tudom, hogy ez a gondolkodás és ezek az érzések az út nehezén mekkora ajándékok a lélek által. És ez egy nagy bíztatás volt nekem az úton, és nagy bizonyosság ő róla, és ezért is hálával tartozom az Úrnak. Hát körülbelül ennyit tudtam mára nektek mondani, és így karácsony előtt én azt kívánom mindenkinek, hogy az Úr ajándékain gondolkozzunk, és ez adjon nekünk örömet, hitet és békességet. Amen.